anyák országát keresd kezdetű éneken. Énekeljük el, aztán pedig várjuk itt a bizonyságtételek sorában először a gyermekeknek a szolgálatát. Tehát a 385-ös éneket énekeljük jó hangosan, hogy aki messzebb van, hallja, hogy most már összegyülekeztünk. Szeretettel a gyermekeket, fogadjuk az ő szolgálatukat.
Thank you.
köszönjük szépen a gyerekeknek a szolgálatát, és most az idősebb korosztályt kérjük, az ifjúságot, hogy jöjjenek, és amivel készültek, osszák meg velünk.
Lábnyomok. Álmomban mesteremmel tengerparton jártam, s az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk. Két pár lábnyom a parti homokon, ahogy ő mindig ott járt én velem.
De ahogy az út végén visszanéztem, itt-amott csak egy pár lábnyoma látszott, éppen ahol az életem próbás nehéz volt, sorsom mostoha.
Riadt kérdéssel fordultam az úrhoz. Amikor életem kezedbe tettem, s követődnek szegődtem, mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem, minden nap ott leszel velem. S most visszanézve, a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át, mégsem látom szent lábad nyomát. Csak egy pár lábnyoma látszik ott az ösvényen, elhagytál a legnagyobb inségben.
Az úr kézen fogott, szemembe nézett. Gyermekem, sose hagytalak el téged, azokon a nehéz napokon át, azért látod csak egy pár láb nyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztak.
Jesus.
Most van lehetőség bizonyságot tenni, van, aki már jelezte is, hogy szeretne majd előállni. Most énekeljünk egy éneken, és akkor közben bátran elő lehet jönni. Énekeljük a 145-ös számú éneknek az első verszakát, és akkor, hogyha valakit indít az Úr, akkor bátran jöjjön előre bizonyságot tenni.
Köszöntöm én is nagy szeretettel a testvéreket. Én Szabó Kata vagyok, és rögtön két dologról is szeretnék beszámolni a testvéreknek. Kezdeném azzal, hogy én idén leszek végzős a gimnáziumban. Most fogok érettségizni, most kell megjelölnem az egyetemet, ahova tovább szeretnék menni. Most lesz a szalagavatunk is. És én alapvetően állami iskolában járok, és az osztályomban és a környezetemben sincs az iskolába másik hívő diák rajtam kívül. Emiatt sokszor elég nehéz az iskolában, az osztályban is, hiszen mindig azt érzem, hogy én nem tartozok teljesen oda közéjük, hiszen bennem már más lélek van, mint bennük, és nagyon sok dologgal nem tudok azonosulni, amit ők csinálnak. És most, pont ezen a héten voltam Biatorbágyon, lányhéten, már egy pár éve mindig elmegyek nyáron, és most is nagyon sok üzenetet kaptam, de arról szeretnék beszámolni, hogy mikor megérkeztünk, mindenki kapott egy igét. Az én igém a Zsidók 10:35 volt, ne dobjátok el tehát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. És én elolvastam ennek az igének környezetét is, ami így hangzik, de emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet állottatok ki. Mert egyrészt gyalázatosak és gyötrelmesekkel nyilvánosan megszígyenítettek titeket, másrészt társaikkel lettetek azoknak, akikkel ugyanezt történt. A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. Ne veszítsétek el tehát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. A hét közepe felé pedig volt egy előadása a félelmekről, és ott is mindenki kapott egy igét, ne félj igéket. Tudjuk, hogy ebből sok van a Bibliában. Én is kaptam egyet, az Ézsaiás 41:13-at, mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom a jobbadat, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. Ennek az igének is elolvastam környezetét, ami így hangzik. Megszégyenülnek és gyalázatba esnek mindazok, akik gyűlölnek téged. Semmivé lesznek, elpusztulnak, akik veled perbe szállnak. Keresed és nem találod azokat, akik téged támadnak, megsemmisülnek teljesen, akik ellened harcolnak. Mert én, az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked. Ne félj, én megsegítelek. Ne félj, férgecske Jákob, maroknyi Izrael. Én megsegítelek, így szól az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. És a hét végén pedig azt az igét is megkaptam, az Ézsaiás 40:29-ből, hogy erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Tudom, hogy ez az évem se lesz sokkal könnyebb, mint az eddigiek, de milyen jó, hogy Isten gyermekének ugyan nem könnyebb, úgymond az élete itt a Földön, de ő már nincs egyedül, és Isten az, aki vele megy, és aki a nyomorúságba, a nehézségekbe is tud neki békességet és örömet adni, és én így szeretnék neki kezdeni a következő évemnek, hiszen ilyen igék után, hát már a kőfalon is átugrom, ha Isten velem van. Szóval ezek után mernék én félni, vagy megijedni és meghátrálni. És a másik dolog, amiről beszeretnék számolni a testvéreknek, hogy tavaly ezen a héten volt egy lány, a szülei hívők, ott is szolgálnak a Biatorbágyon, viszont ez a lány valószínűleg azért, mert ugye kiskora óta mindig kötelező volt neki járni, nagyon kemény szívvel volt jelen, és nagyon sokszor hangoztatta, hogy mihint betölti a 18-at, és már nem kötelezhetik erre a szülei, ő ide a lábát be nem teszi, és nem is nagyon figyelt az ige hirdetéseket is, kicsit szenvedve vészelt át, az egyéni csendességben a saját világi regényeit olvasta, és másokat is próbált ebbe bevonni, és ezért a lányért én nagyon sokat imádkoztam, miután hazajöttünk. Egyébként nagyon kedves és aranyos lány, és a nővére ezután, a hét után tért meg, és én vele elég szoros kapcsolatba kerültem, jó barátok lettünk, és sokat imádkoztam ezért a lányért is egész évben, és most megint ott volt idén a táborba, és azt megtapasztalni, hogy ebből a lányból, akinek olyan kemény volt a szíve, hogy már azt tervezte, hogy többet nem is jön, az a lány most teljes figyelemmel volt ott az igei alkalmakon, a csendességnek legalább a felét igeolvasással töltötte, másoknak is olvasott fel az igéből, arról számolt be, hogy Jézusról is beszél az osztálytársainak, és hogy megtérni is szeretne, csak még nem jutott el teljesen odáig. És ez a lány egyik este, mikor eszébe jutott, hogy nem tudja, hova tette az igés kártyáját, akkor az éjszaka közepén felkelt, lemászott az emeletes ágy tetejéről, kiment a sötétbe és sárba, és még az eső is szemerkedt, hogy átmenjen a nagy terembe, hogy megkeresse az igéjét, mert neki ez annyira fontos volt, és nem vagyok benne biztos, hogy én mondjuk felkeltem volna az éjszaka közepén az igémért, de ő megtette, és megtapasztalni azt, hogy Isten mire képes, és hogy az imádságnak is mekkora ereje van, és hogy egy teljesen kemény szívű emberből is őt is meg tudja változtatni, az megint csak nagy reménységet adott nekem, hogy én se lankadjak meg a másokért való imádkozásba. Hiába gondolom azt, hogy hát ehhez már tényleg nagyon nagy csoda kell, mivel Isten, hát mégiscsak Isten, és nagyon sokszor tapasztaltam meg azt, hogy én hajlamos vagyok arra, hogy magamra nézek, és mikor magamra nézek, mindig elkeseredek, és Isten mindig emlékeztet, hogy de én nem magamra nézek, hanem rá, mert ő az Isten, aki megteremtett engem is, és a világot is, és neki tényleg nincsen lehetetlen, Úgyhogy én csak bizalommal higgyek benne, és ránézzek, és akkor nagyon nagy csodákat élhetek meg. Ennyit szerettem volna, köszönöm.
Köszönjük szépen Katának a bizonyságtételét, és hát hordozzuk őt imádságban, hogy a helyén lehessen itt az áró évben a gimnáziumban, meg aztán a továbbiak során is. És köszönjük, hogy Isten munkájáról tettél itt bizonyságot közöttünk. Énekeljük tovább az éneket, és hogyha valakinek van bizonyságtétel, az ének közben nyugodtan jöjjön ki, abba hagyjuk az éneket, és aztán folytatjuk a bizonyságtétellel.
Ennek a bizonyságtételnek én arra gondoltam, hogy akár címet is adhatnék. Az Úr csodása működik. Erre gondoltam. Hogy miért is? Mert ezelőtt pár héttel igencsak nagyon rossz állapotba kerültem. Mély depresszióba estem. Apukám halálán temettük el nagymamámat. És napokig csak sírtam. Olyan szinten kikészültem, hogy kórházba kerültem, és nem imádkoztam. Eltelt egy pár nap, és egyszer azt hallottam, hogy a nővérek folyamatosan veszekednek egy testvérnővel, akit nem tudtam, hogy testvérnő, hogy hagyja abba az éneklést. De annak ellenére mindig folytatta az éneklést, és figyeltem, de igazából nem jöttek le a dolgok, nem tudtam hova tenni. Aztán későbbiekben elkezdtem figyelni az énekekre. Dicső énekek voltak. Ahogy imádkoztam, és ahogy teltek a napok, volt egy beteg mellettem, aki éjszaka azért elkezdett gúnyolódni, engem átkozni, mert hogy oxigént kapok, mert az is kellett, hogy elkezdtem fulladni. Nem foglalkoztam ezzel, mosolyogtam, ugyanúgy felkeltem, és imádsággal kezdtem a napot, ahogy elkezdtem, és egy pár nap múlva az az asszony elém állt, és azt mondta, hogy Margó, bocsánatot szeretnék kérni tőled, mert tudom, hogy csúnya dolgot tettem. Mindeközben végig az járt a fejemben, hogy az Úr csodása működik. Ezt nem tudtam kiverni a fejemből, és valóban az Úr csodása működik. Enikő is eszembe jutott nagyon sokat egy nap, hogy az Úr által, hogy ő tudna nekem lelkiekben segíteni. És ezt egy telefon is megerősítette, hogy mi lenne, ha Enikővel beszélgetnék. És akkor írtam Enikőnek, és ő egy nap eljött hozzám meglátogatni, és hosszasan beszélgettünk, és nagyon-nagyon sok lelki erőt kaptam az Úrtól ő általa. Arra a napra ezt az igét olvastam, hogy nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül, az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Zsoltár 18:5. Pál írja, a mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részes társak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is. 2 forintos egy hét. Enikő eljött, és hosszasan beszélgettünk, és rengeteg lelki erőt kaptam. Nagyon jó volt, és jó is a mai nap is, eszembe van. Mutatott nekem 2 igéslapot, nem igéslapot, hanem képeslapot, és én nem az igéi szöveg által választottam, hanem maga a képeslap miatt, hogy milyen szép virágos, nyitott ajtó, és ez annyira én vagyok, szeretem a természetet, és arra a képeslapra az volt írva, hogy Jézus Krisztus mondja, mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Lukács 11:10. És mi van ide az ajtó elé írva, templom elé írva? Hogy aki zörget, annak megnyittatik. És ez olyan jó érzés, hogy maga a gyülekezet is, hogy mellettem van, és várhatok, kérhetek segítséget, és erőt kapok. Mert hogyha kérek, akkor kapok.
Meglepett Margó, amikor megérkeztem, mármint az nem, hogy örömmel láttam, és hogy mondtam is neki, hogy olyan jó látni, hogy ilyen jól nézel ki. Látszik, hogy Isten, amit elvégzett az ő életében, szívében, az valóságos volt, az nem csak ott egy hangulat volt a kórház udvarán. És akkor ő mindjárt mondta, hogy igen, készülök bizonyságot tenni, ugye akkor kijössz velem, hogy együtt tegyünk bizonyságot. Hát én nem készültem erre, de aztán úgy közben forgattam a szívemben, és rádöbbentem arra, hogy de igenis ki kell jönnöm bizonyságot tenni, ráerősíteni arra, amit Margó átélt, illetve amit testvérek közül azért többen átéltek már, akár csak az elmúlt hetekben, hónapokban is. Mégpedig az, hogyha bajban vagyunk, akkor ne akarjunk egyedül megoldást találni, hanem bátran kérjünk segítséget. Nekem óriási megtapasztalás lelkészként az, hogy az elmúlt évben többen voltak, akik nem mertek közvetlenül megszólítani, de voltak testvérek, akik közben jártak a bajban lévőkért, hogy hívd fel Enikőt, vagy itt van, üljetek le, ugye asszony testvérekről volt szó, ez most azért érdekes az én személyem, és hogy ő nem Betié, hogy asszony testvéreknél, amikor látták, hogy nagy baj van, hogy itt van az Enikő, üljetek le, beszélgessetek, kér segítséget, és keressétek a megoldást. És ezt éreztem, hogy ezért kell most, és Margótól ez a felkérés, ez valójában nem is tőle jött, hanem az Úrtól, hogy mondjam el a testvéreknek azt, hogy nagyon fontos az, hogy merjünk segítséget kérni. Vannak olyan helyzetek, vannak olyan nyomorúságok, rengeteg minden történik velünk. Nem szégyen az, hogyha az ember mélyre kerül, akár lelkileg, akár pszichésen, akár milyen szempontból az életében, de azért van a gyülekezet, azért vannak lelki testvérek, azért vannak lelkipásztorok, hogy odaálljanak mellénk, és vezessenek minket azon az úton, amiben jobban meg tudjuk talán érteni, hogy Isten hogy tud minket kihozni ebből. És olyan fantasztikus volt ez is, hogy ugye ez pont abban az időszakban történt, amikor Petiék nem voltak itthon, ugye itt voltam egymás utáni vasárnapokon nyírteleken, meg aztán szerdákon is jöttem a babamama miatt, és Margónak az üzenete pont akkor ért vasárnap, amikor hazaértem nyírtelekről, hogy mikor tudnál, itt vagyok a kórházban, mikor tudnál meglátogatni. Ó, mondom, miért nem írt 2 órával hamarabb, mert akkor arra tudtam volna kanyarodni, és akkor visszakérdeztem, hogy mennyire sürgős. Hogy holnap mindenképpen találjak rá időpontot, vagy szerdán egyébként is megyek át, jó lesz a szerdán. És mondta, hogy a szerda az tökéletes. És annyira érdekes volt megélni azt, hogy azért az ördög megpróbálta megakadályozni azt, hogy bemenjek. mert megvolt a babamama, utána kellett ugye az autót leadni a szervizbe, utána volt a kisbabának a temetése, amiért ugye kértem is a testvérektől az imádságos támogatást. Ugye az volt az ígéret, hogy mire visszaérek a temetésből, készen van az autó, mondták, persze, persze, készen van mindjárt. Hát az a mindjárt úgy lett, hogy írtam mindig Margónak, hogy mindjárt, de még mindig nem. Attól féltem, hogy lejár a látogatási idő, nem fognak beengedni, hiszen azért ott szigorú szabályok vannak. És hogy pont odaértem talán 16:30-ra, és volt egy teljes óránk, és nagy ajándék volt az, hogy Margó kijöhetett, tehát nem kellett bemenni az osztályra, hanem ő kijöhetett oda, leültünk egy padra, és ott tudtunk beszélgetni. És megélni azt, hogy ami igét én viszek, az mennyire igaz. Tehát aznap volt ez az ige, hogy nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, tágas térre vitt ki. Ültünk ott a padon, csicseregtek a madarak, láttuk a zöldet magunk körül, és látszott az, hogy Margó más, tehát átjött a vonásain, a szemén, hogy itt valami történt vele, az Úr dolgozik az ő életében. Tényleg ez a szabadulás megtörténik, és ahogy ez így egybevág. És mindig viszek igét, ha megyek látogatni, vagy talakivel találkozom, de van úgy, hogy egyet én úgy érzem, hogy mi az, amit kapok, és mit kell odaadni, vagy viszek egy kupac igét, és akkor abból te húzzál egyet. Sose csináltam még ilyet, hogy 2 darabot vittem összesen, és megmutattam neki, hogy választ ki te, hogy melyiket. És a nyitott ajtósnál mindjárt azt láttuk, hogy tágas tér, nyitott ajtó. De a gyülekezetben is azt mondja az Úr, hogy nyitott ajtót adtam eléd. Ez nem csak a te személyes szabadulásod, hanem a gyülekezet közösségében való megerősödés, hogy minden összevág. És aztán kiderült, hogy de hát a másik igét meg van a szívén valaki Margónak az osztályon, akinek talán arra az igére lenne szüksége. Tehát nem véletlenül vittem 2 igés lapot. Ezt megint csak az Úr elrendezte, és olyan fantasztikus volt ebbe benne lenni. Úgyhogy ezt éreztem, hogy most akkor így, hogy megszólított Margó, hogy álljunk ki együtt bizonyságot tenni, hogy akkor nekem most az a feladatom, hogy elmondjam a testvéreknek, hogy bátran kiáltsunk az Úrhoz nyomorúságunkba, de az Úrhoz kiáltás az egyben azt is jelentheti időnként, hogy konkrétan embereket szólítsuk meg, a lelkészünket szólítsuk meg, kérjünk egy lelki beszélgetést, mondjuk el a problémánkat, tegyünk bűnvallást, hogyha olyan dolgok terhelik az életünket, mert az Úr így sokkal nagyobb erővel tudja elvégezni azt, amit szeretne. Mert hogy mi nem magányos harcosok vagyunk, egyedül az ember halálra van ítélve. Lehet küszködni, meg lehet próbálkozni, hogy majd én akkor a magam erejéből talpra állok, ez nem fog menni. Akkor tudunk talpra állni, hogyha vannak mellettünk testvérek, van mellettünk egy közösség, és nekem most, amikor így Margó eszembe jut, akkor mindig ebben erősödök meg, hogy milyen jó, hogy Margónak van gyülekezete. Most testvérem, ha te vagy bajban, neked is van gyülekezeted. Kérdés az, hogy élsz-e azzal a lehetőséggel, amit az Isten felkínál.
A férfiak ismerik azt, amikor megkérdezzük a feleségünket, vagy a barátnőt, hogy mi a baj, és a válasz az, hogy semmi. Ugye van ez, akkor tudja az ember, hogy akkor nagy baj van. A férfiaknál meg sokszor nem hangzik el a kérdés, hogy mi a baj, de vagy úgy viselkedik, mint a semmit. De mindannyiunknak van valami nyűgünk, bajunk, meg problémánk. Tehát ez ugye megint csak az, hogy mutathatunk olyat, hogy na hát nálam minden rendben van, meg küzdködünk, meg vannak bűneink, meg nehézségeink, gyötrelmeink. És igenis van, amikor oda kell lépnünk, és azt mondja, hogy egyedül ezzel nem, az Úrral nem tudom ezt megbeszélni, kell, hogy valaki segítsen, hogy kívülről látva, meg hogy én is a beszélgetés során máshogy láthassam, hogy segítsen. Úgyhogy nem csak az asszony testvérek vannak így, hanem mi férfiak is küzdködünk problémákkal, és hát szükségünk van egymásra, szükségünk van a közösségre. Énekeljük akkor tovább az éneket a 3. verszakkal, és bátran akkor lehet előre lépni, hogyha valakinek van bizonyságtétele.
Elsőtte, mint a mindegy,
Erősváró mi Istenünk, nem tudtam, hogy most ki fogok állni. Azt tudom, hogy szerettem volna nyitott szívvel jönni erre a napra, és hallgatni az Úrra, figyelni az Úrra, hogy akar-e nekem valamit mondani, tud-e valamit mondani, és hát rengeteg bűnöm van, amiben hiszem, hogy formál az Úr nap mint nap. Az egyik az, hogy sokat beszélek, és hát remélem, hogy sikerül elmondanom a lényeget, és ezen most mosolgunk, de tényleg ez nekem nagy teher. Egy kicsit úgy éreztem magam az ige hirdetés alatt, hogy lelkész úr hozzám jött el beszélgetni, mert annyira hozzám szólt az Úr általa, méghozzá most arról a bűnömről van szó, arról szeretnék beszélni, amivel nagyon régóta küszködöm, és igazán október körül szembesültem vele, amikor megállított engem az Úr, és erről már tettem a testvéreknek bizonyságot. Arról van szó, hogy ugye, mint ahogy Pál apostol is beszélt arról, hogy milyen jó volt az ő életrajza, milyen teljes és szuper. Én is azt gondoltam magamról, hogy milyen jó vagyok, és ez nem is csak tudatos, hanem tudat alatt is. Tehát, hogy én mindig jó voltam, aranyos vagyok, segítőkész, együttérző, és az emberek ezt is szokták meg tőlem, és ez arra indított mindig is, ami ugye október körül tudatosult bennem, hogy akkor nekem ennek megfelelően is kell élnem, tehát hívőként is, meg úgy egyébként emberileg is. És ugye akkor nagyon-nagyon mélyre kerültem, és igazán nagyon meg kellett harcolnom, és abból hálom az Úr Jézusnak, hogy megszabadított, és kihozott onnan nagyon mélyről. Viszont ezzel ugye nincs vége, hanem nap mint nap meg kell harcolnom ezt, hogy ne csúszson ez vissza, ez a bűn az életembe. Olyan sokszor belekerülök abba, hogy hát azért mégis azt gondolom, hogy na most akkor én segítettem, meg jó voltam, meg valahogy még a kontrollt is szeretném érezni, hogy igen, akkor én ebben a segítettem, akkor az úgy jól alakult-e tovább. Mindent úgy le akarok zsírozni, hogy akkor megtegyek mindent, ami tőlem telhető, és nagyon sokszor kihagyom az Urat még ma is ebből. Viszont már annyira nem teljesen ugyanolyanok ezek a mindennapok, mint azelőtt voltak, mert azért mindig figyelmeztet az Úr Jézus, és én ezért hálás vagyok, és mindig meg kell lépnem azt, hogy vállaljam föl azt, hogy ne azt tegyem, amit elvárnak az emberek tőlem, hiszen akkor visszaesek abba, hogyha én ezt nekik akarok megfelelni, mert ugye ez azzal járt annak idején, meg ma is, hogy akkor az embereknek akarok megfelelni, és nem az Istennek. Tehát figyelmeztet rá, és olyan másik dolog, ami ezzel szorosan összefügg, hogy én annyira írtozom a konfliktusoktól, és viszont az Úr Jézussal járni, az bizony konfliktusokat jelent. És ez az, amit most még jobban megerősített bennem Isten az ige hirdetés által, hogy merjek ebbe beleállni, és ne én akarjak mindent megoldani a saját küszködésemmel, mert ugye még ez is hozzájárul, hogy ahogy mondta lelkész úr, hogy saját magamnak is valahogy meg akarok felelni, és ugye nyilván az Istennek is meg akarok felelni, csak nem tudok. És ebben a küszködésben vagyok sokszor, azt veszem észre, hogy annyira szeretnék, Uram, te benned megállni, és akkor a te akaratodban meglenni, és úgy dönteni. De nem tudok, és ezt most megint megértettem, hogy ezt is nem úgy nap mint nap, hanem pillanatról pillanatra kell letenni az Úr Jézus kezébe, és hogy tényleg figyelni rá, és ami a másik, hogy nem figyelmen kívül hagyni a gonoszt, mert ő nagyon jól tudja, hogy mik az én gyengeségeim, és nagyon jól tudja azt, hogy hogyan kusszom be ezek által az én életembe, hogyan keserítse a mindennapjaimat, de az a jó, hogy a győztes oldalon állok, mert én így döntöttem, és nap mint nap így döntök, hogy az Úr Jézus az én életemnek az ura, még akkor is, ha olyan nagyon sokszor elbukom, mert nagyon sokszor elbukom, viszont azt is megtapasztalom, hogy ő ilyenkor nem azt teszi, amit már én magammal tennék, hogy így belerúgnék, hogy most már elegem van belőled, és most már takarodj a színem elől, hanem az ő kegyelmével mindig felemel, megsimogat, és tovább visz, és hálára indít, és alázatra. És ugye a gőgről is volt szó, és hát ebben is ugye azt gondolom én magamról, hogy jó, hát nincs ilyen bűnöm, hát dehogy is nem. A rengeteg sok minden mellett még ez is. Milyen sokszor el akarom menni a dicsőséget az Úrtól, de hálás vagyok, hogy mindig szól, eszembe juttatja, hogy figyelj csak, mit beszéltünk meg, ki vagyok én neked. Nem ostorozni akarlak, és nem akarok tőled olyanokat elvárni, amit nem tudsz megtenni, hanem csak tedd le elém is. Amit rád bízok, azt tedd meg, a többit pedig hagyd békén, majd én munkálkodom, majd én csinálom az én dolgomat. És még a másik, hogy akiket rám bízott, azok is ugye a szívemben vannak, legfőképpen ugye a családom, a gyerekeim, a férjem, a szélesebb családom, és ugye mások is, akiket rám bízott, akikkel beszélgethettem, akiknek tehettem bizonyságot, és el kell engednem azt is, hogy ne akarjam én látni az eredményt, hanem bizalommal és hittel menjek tovább, és bízom az Úr Jézusra. Olyan sok csodát tett már velem, és fogadjam el azt, hogy ő mindenható, és neki megvannak az ötletei, ne emberi síkon gondolkodjak én a megoldásokon, és hogy kit, mikor fog elérni és megtalálni. És legyen áldott az ő neve.
Köszönöm. Köszönjük szépen. Tényleg ez is Isten munkája, hogy a jó embereket is megszólítja, és a jó gyermekeknél is rámutat arra, hogy hát vannak ott problémák, bűnök, de nem azért teszi, hogy megszégyenítsen, hanem azért, hogy megtisztítson, megújítson, és újra szolgálatba állítson. És jó ezt látni, hogy Isten cselekszik közöttünk bennünk. Az ének minket folytassuk tovább, és ugyanúgy bátran jöjjenek a testvérek, hogyha van bizonyságtételi.
Egy mondatot a gőgről, amivel kezdtük ugye a heti igével. Egy ige magyarázatban hallottam, vagy olvastam azt a mondatot, hogyha valaki magasabbra tartja magát, mint ahova Isten lehajol értünk, akkor nem fog vele találkozni. Tehát ez az egyik dolog, amiért kijöttem, de igazából egy kicsit hosszabb a második dolog, mert mi hála van a szívemben, és ezt el szeretném mondani. Egy hónappal ezelőtt halt meg édesapám, 96. éves korában. És ahogy az ige is mondja, hogy a futását elvégezte, hitet megtartotta, és tudjuk azt, hogy a mennyei hazában van már. Amikor be tudtam hozzá menni a kórházba, már nem volt magánál, És akkor eszembe jutott az, amit ő, mint presbiter, meg testvéreket látogató, beteglátogató mondott nekem annak idején. Ugye ő hosszú életet megélt, és ezért a legtöbb testvérét eltemette, illetve hát a kórházi ágyon a végsőben is ott volt velük. És ő mondta azt, hogy ilyenkor már nem lehet úgy vörjaskodni. Nem lehet azt mondani, hogy hát fogunk mi még táncolni, meg majd felé lesz, meg imádkozom érted, és biztosan jobban leszel, hanem egyetlen egy és legfontosabb kérdés az, hogy tudod-e, hogy hova mész? És tudod-e azt, hogy az örök élet vár rád, vagy kétségeid vannak, és ezt kell tisztázni. És akkor tényleg mindegy a múlt, mindegy, hogy az ember is kapcsolódik az ige hirdetéshez, hogy az ember mit ért el, és mi az, amit esetleg vágyod, de nem ért el, hanem egy a fontos, hogy van-e üdvbizonyosságod. És az apukám ezt nagyon komolyan elmondta, hogy ő semmi másról nem szokott a beteg ágynál beszélni, csak erről. Mert lehet, hogy az utolsó pillanat, ugye a percek múlnak, mint ahogy az ének is ezt az előbb énekeltük is, és nem lehet mellé beszélni, nem lehet tologatni az időt, hanem ezt kell minél hamarabb tisztázni. Egyébként ő még sokkal régebben azt is mondta, hogyha ő majd meghal, és kiderülne, hogy nem volt mennyország, és az egész, amit őben hitt, és ahogy élt, ez nem igaz, ő akkor se bánta meg, hogy hívőként élte végig az életét. Hát reményeink szerint ugye ő most már jó helyen van, és nem kellett, tényleg nem kellett semmit megbánnia. És hadd mondjam el azt is, hogy a Jobbnak, én a református igeolvasó kalauz szerint megyek, és a Jobbnak a könyve volt az utolsó hetekben a témánk, és a legvége, az apukám halál utáni pár napban olvastam azt, hogy az utolsó verse Jobb könyvének, hogy és meghalt Jobb jó vénségben, és betelve az élettel. És hát mindannyiunknak ezt kívánom, hogy betelve az élettel, és az üdvbizonyossággal tudjuk befejezni az életünket. És még egy valamit hagyd tegyek hozzá, hogy 3 héttel édesapám halála után édesanyám is infarktussal az intenzív osztályra került, mai napig is kórházban van, egy picit jobban, de szívbillentyű műtétre várva. És amikor be tudtam menni hozzá, akkor a napi ige az volt, hogy mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ezt együtt tudtuk olvasni, édesanyám is ebben reménykedik, és a szemem láttára fújnak el a szüleim, múlik el az élet, mi sem leszünk fiatalabbak és erősebbek, de olyan jól bebizakodni, hogy de az Úr beszéde megmarad örökké. Köszönöm szépen.
Nem nehéz szembesülni ugye a halállal, főleg, hogy közeli hozzátartozó kapcsán, de milyen jó így elengedni valakit, hogy nem az van, hogy jaj, hát ha még ott az utolsó pillanatban valami még eljutott hozzá, hanem ezzel a bizonyossággal lehet elengedni a másikat, hogy az Úrba kapaszkodik, és ő az, aki átviszi a halál árnyékán a földjén, és ott lehet az örökké valóságban Jézusért. Ez milyen óriási ajándék, amikor ez történhet, így történhet. És hát tényleg ezért is fontos, hogy mi is az Úrban legyünk, és hogy hordozzuk imádságban azokat, akik ott vannak mellettünk, akik ránk vannak bízva, és szóljunk, amikor erre lehetőségünk adatik róla. Az énekek között kiválasztottuk azt az éneket is, a 180-es számú éneket, hogy hány hívő érte el az égi célt. Hát ez most talán most a legalkalmasabb, hogy akkor ezt az éneket énekeljük, az első verszakát ennek is, és hogyha lenne még bizonyságtétel, akkor bátran üljenek a testvére.
Yeah. erős vár a mi Istenünk, testvérek. Régen volt az, hogy itt voltam, és kiálltam bizonyságtevőként is. Hosszú idő telt el, ezért nagyon sok mondani valóm lenne, de ahogy az előttem szóló is mondta, nekem is nagy gyengeségem a sok beszéd. Lehet, hogy azért, mert szeretnék mindent elmondani, hogy semmit se hagyjak ki, de az is lehet, hogy szeretném meggyőzni az embereket, hogy legyenek bátrak, és merjenek kopogtatni, merjenek tanácsot kérni, merjenek a sebeikre gyógyírt keresni, mert sokszor keresünk, csak lehet, hogy nem jó helyen. Az egész igehirdetés Pál apostolnak a tulajdonképpen hagyatéka, mert ő a pogányok apostola volt, és ahogyan ő az egész igehirdetésben volt szó, hogy az ember önmagából szeretne valamit megmutatni, vagy megmagyarázni, hogy miért és hogyan beszél vagy cselekszik az ember. És aztán jött a gyerekek szolgálata a lábnyomokkal kapcsolatban, és még nagyon-nagyon sok minden. Úgy a kisgyerekekért, mikor kivonultak, olyan hálás volt a szívem. Mondom, milyen sok kisgyerek van, ők a jövő. Hogy a legdrágább kincs, a legnagyobb vagyon egy nemzetnek a gyerekek. És sajnos az ördög is őket célozza meg a leginkább, a gyerekeket, meg az ifjúságot, mert ha őket megnyeri, akkor megnyerte a jövőt. De mi, akik megtapasztalunk az életből valamit, Isten közelségét, támogatását, és hogy mit jelent ez nekünk, merjünk róla beszélni, mert ha némák maradunk, akkor a többiek is bátortalanok maradnak, és nem mernek szólni. Hadd kezdjem ott, és kérem, hogy 10 perc múlva valahogy jelezzem, hogy hagyjam abba, de nagyon-nagyon igyekszem összefoglalni az előttem szólók bármelyikében. Lehet, hogy ide a füzetembe csak egy szót jegyeztem le a bizonyságtételükből, ami ott megragadott. És még egy momentum mielőtt elkezdem. A lányom hozott el, akinek azt reméltem, hogy valamit kaphat itt most, ismerve az életét, és kapott egy telefont, és el kellett mennie, de gondoskodott rólam, hogy hazajussak. Most is azt látom, hogy az ördög valahogyan szeretné betenni ebbe a bizonyságtételbe is a lábát. Közvetlenül, mert nem úgy jöttem ide, hogy bizonyságot fogok tenni. Kezdem a gyerekkoromban. Az első áldozós koromban, mert katolikus keresztségű vagyok, nagyon megragadott ott Jézus személye, és én is imádkoztam az Úrhoz. És egyetlen egy dolgot kértem tőle, de sajnos sem választ nem kaptam, sem nem teljesült a kívánságom. Ezért azt láttam, hogy élik az emberek az életüket kétféleképpen. Vallásos emberek vettek körül, vasárnap a templomba imádkoztak, és aztán menték, élték a hétköznapi életüket Isten nélkül. És ez az istentelen élet nagyon sok fájdalmat okoz a gyerekeknek, az ifjúságnak, és amit átadunk örökségül. Az istentelen élet nagyon sok sebet és fájdalmat okoz a gyerekeknek. Ezért nagy kincsük, nagyon vigyázzunk rájuk. És nagyon fontos az, hogy mit hagyunk nekik örökül. És ezt szeretném én a gyerekeimnek, unokáimnak átadni, hogy ami az igehirdetésben is kidomborodott, hogy az én Uram, az Úr ismeretének nagyságáért, mert nagyon fontos az ismeret, testvérek. Én is vallásosan nevelkedtem, némi dolgokat tudtam Istenről meg Jézusról, és aztán és aztán ezzel mentem az életnek neki, hogy na, ők is próbálkoztak, akkor én is keresem a magam utam. És kerestem is évtizedeken át a magam utam, a magam esze szerint éltem az életem, de mindazt, amit én össze tudtam hozni, az csak a csalódás, fájdalom, keserűség, bukások sorozata, és sok nyomorúság nem csak nekem, hanem azoknak is, akik körülöttem éltek. És aztán eljutottam egy pontra, amikor azt mondtam, hogy Istenem, én már mindent megtettem, amit ember megtehet. Most már téged kérdezlek, te hogyan gondoltad el az életet, mert én nem tudom már, hogyan folytassam. És akkor, ha ide eljut az ember, hogy kérdez Istent, mert kérdezük, hogy kit kérdez a gyerek. Kit kérdez? Hát kevésszer a szülőt sajnos. Pedig minden gyereket odairányítanék a szüleihez. Főleg és nagy kiváltság az, ha valakinek hívő szülei vannak. És honnan szerez a gyerek információt? Hát a világból, a társairól, az internetről és minden máshonnan. Hogy nagyon fontos, hogy a gyerekek minél hamarabb találkozzanak a bizonyságtérő élettel. És aztán, hogy egyet léptem Isten felé, Isten kettőt lépett felém. Küldött útjelzőtáblát, és megmutatta, hogy merre menjek, egy közösségbe vezetett. Amiért a mai napig is hálatelt szívvel vagyok minden nap az Úr előtt, mert egy olyan közösségnek lehetek a tagja, aki az életemet kíséri, minden történésében ott van, imádságával támogat, és az ismeret, ismét visszatérek az ismerethez, köztük megismerhettem Istent, az Úr Jézus váltságát úgy, ahogy van egészben. Még nem tudok mindent, hiszen életem végéig tanulnom kell, és segítsen meg az Úr, hogy tanítható legyek. Nagyon sok minden történt az életemben, és leginkább valóban mindig a gyász az, ami rádöbbenthet élet az embert, hogy a halállal vége van, onnan már nincs lehetőség, hogy mennyire fontos, hogy ezt életünkbe átadjuk ezt az örökséget, ezt az információt, hogy ez az élet nem csak a puszta lét, hanem az Isten ismerete, hogy többé soha nem lesz egyedül sem az örömben, sem a bajban, hogy ez rettentő sok felelősségünk. Annyi mindent jegyeztem ide fel, de hát el se olvasom, mert akkor csak azt szeretném még mondani, hogy merjünk segítséget kérni, ha nyomorúságban vagyunk, ha örömben vagyunk, hogy imádkozzanak értünk a testvérek, és ha olyan ember kerül elém, aki nem az Úrral jár, annak is bátran mondom, hogy keressen szakembert, és merjen hozzáfordulni a problémáival, mert valahol a tudományunk véget ér. És figyeljük meg, az orvostudomány is olyan gyorsan véget ér egy egyszerű fejfájásnál, egy egyszerű diagnózisnál. Már nem az okot keresi a világ, hanem hogy hogyan kell kezelni. És itt ez a mi felelősségünk, hogy minden bajunkra, gondunkra, mindenre a válasz az Úr Jézus. Hogy hozzá merjünk fordulni, tőle vagy róla kérdezni. És az az élet, amit a boldog, hálás élet, amit megélhetek vele, az csak az ő ismeretével lehetséges. Mert én is egy hónapja temettem el az édesanyámat. 2 éve lassan, hogy a férjemet, és sok mindent megértettem az ő koporsójuknál. Még lehet 2 hónapja én sem tudtam volna ide kiállni, de valami azt érlelte meg bennem, hogy nem a halálé az utolsó szó, és nem a nyomorúságé az utolsó szó, hanem az Úré az utolsó szó. És ha megkérdezik, hogy vagyok mindezek után, akkor azt tudom mondani, hogy nincs okom panaszra, csak háladása. Életem minden nyomorúságát az Úr mérte ki, velem volt, megtapasztaltam az ő kegyelmét a sok nyomorúság között is, és erre bátorítok mindenkit, hogy adja át mindenki. Ez a legnagyobb örökségünk, és ne hallgassunk, mert az ördög mindig résen van. Talán most még nem értem, miért így történt, ma is a dolog, ahogy történt, de az Úr megsegítés, majd megértem. Köszönöm szépen. Belefért a tisztelt?
Belefért, nem is kellett szólni. Köszönjük szépen a bizonyságtételt. És jó egymást hordozni, tényleg imádságban tudni a másik helyzetéről, nehézségéről, gyászáról, és az Úr előtt hordozni. Van-e még a testvérek közül olyan, akinek már rándult a combizma, hogy jönne bizonyságot tenni, de aztán megelőzték? Ha van, akkor már is, tessék!
Erős várom, Istenem! Hát ahogy hallgattam az igehirdetést is, meg közben a bizonságtételeket, hát bizony sok minden volt, ami amúgy eszembe jutott és megérintett, és végig az volt bennem, hogy én most ki szeretnék ideállni. Ugye minden reggel, mikor felkelek, csendességet tartok az Úrral, és mindig elkérem az Úrtól azt, hogy adja meg nekem az áldást arra a napra is, hogy ő tartson meg. És ugye tegnap voltunk Szlovákiában egy túrán, és ugye akkor különösen egy hosszú út előtt voltunk, és ugye akkor is kértem, hogy ő vigyázzon ránk az úton végig és hazafelé is. És amikor mentünk, még Kisvárdáról nem is értünk ki, megállt a busz, én nem is figyeltem, hogy miért, ott hátul ültünk, és én hátul ültem, és egy balesetnek, hát nem is tudom, hogy szemtanúi voltak-e, akik elő voltak, vagy csak látták, hogy felborult az autó, de ugye én már csak azt láttam, amikor hátra néztem, hogy a kerítést kidöntötte, a kocsi így át volt fordulva, 5 fiatal állt az autó mellett nagyon megrémülve, egy pedig a földön feküdt, ő egy kicsit idősebb volt a többitől, de egyébként olyan 18-19 éves fiatalok voltak. És ugye rögtön kiszálltak a buszból, nagyon sokan mentek, hívták a mentőt, a tűzoltót, mert ugye ez előttünk történhetett, szerintem lehet, hogy csak percekkel ez a baleset. És ugye nagyon sokan kiszálltak, oda mentek segíteni, és volt, aki gondolom én egészségügyben dolgozott, a hölgy, aki oda ment a fiatalemberhez, a nyakát fájlalta, de magánál volt, és nagyon zokogott, tehát rögtön az volt benne, hogy neki ez az autó a munkaeszköze, és hogy most hogy fog itt dolgozni, hogy ugye, tehát nem fogja tudni a feladatait elvégezni. És hogy ez úgy olyan megdöbbentő, hogy először az ember azt látja, hogy na most akkor mi lesz, nem azt pedig, hogy hálát adjak az Úrnak, hogy én egyáltalán egy ilyen balesetet túléltem. És olyan jó volt, ugye sokan leszálltak, én ott maradtam a buszon, és rögtön imádkoztam, és ezért a fiatalemberért is azóta is imádkozom, és olyan jó lenne, hogyha ő is tudna hálát adni, hogy egyáltalán így megúszták ezt az egészet. És ugye amikor jött a segítség, akkor mi tovább mentünk, és bennem akkor tudatosult, hogy tulajdonképpen balesetet is szenvedhettünk volna mi is, de hogy milyen jó, hogy az Úr megsegít bennünket, és nem csak minket segít meg, hanem azokat is, akik nem is kérik tőle, hiszen a fiatalember, vagy ezek a fiatalok, nem valószínű, hogy kértek segítséget, bár ugye ezt nem tudhatjuk az Úrtól aznak, hogy legyen velük. És hogy ennek az imádkozásnak milyen ereje van, mint például, hogy a Kata is mondta, hogy imádkozott ezekért a lányokért, és hogy egy kőszívet is úgy meg tud változtatni az Úr, és hogy tényleg mindenkiért tudjunk imádkozni. És ahogy Margó tett bizonyságot, az pedig ugye az a haláleset, az ugye nagyon borzalmas dolog, és akkor hát volt az életemben mostanában egy olyan időszak, amikor megtudtam valakiről, egy ismerősömről, akivel nagyon sokat utaztam együtt buszon, hogy beteg. És bennem meg akkor az volt rögtön, hogy ugye rögtön ráírtam, de nem is tudom, hogy milyen állapotban lehet, nem válaszolt, és hogy amikor lehetősége van az embernek, akkor tegyen bizonyságot az Úrról, mert lehet, hogy ő már most nem, lehet, hogy nem is tudja már elolvasni azt, azért nem tudom, mert azóta nem tudom, hogy van ő. Tehát, hogy nekünk milyen felelősségünk van, hogy beszéljünk az Úrról, mert lehet, hogy van, amikor már késő lesz. És ugye ez ugyanúgy a mi felelősségünk is, mert ez, tehát én nem voltam az, aki mondhattam volna, de nem mondtam. És hát, hogy ebben tényleg milyen nagy feladatunk van. És ahogy a fiatalok pedig itt kint álltak és elolvasták Turmezei Erzsébetnek a Lábnyomok a homokban című versét, akkor pedig az jutott eszembe, hogy ugye Margó kért segítséget a nyomorúság idején, és bizony én is voltam olyan helyzetben, amikor nagyon nehéz volt, és én is tudtam beszélgetni valakivel, és akkor pont ezt a verset olvasta el nekem, és ez nekem akkora hatalmas segítség volt akkor, hogy tudhatom, hogy én a nyomorúságom idején nem vagyok egyedül, mert az Úr ott van, és ő a vállán hordoz engem.
Van lehetőség a bizonyságtételre. Tessék!
Erős várom Istenünk. Én sem úgy gondoltam, hogy kijövök ma bizonyságot tenni, de ennyi megszólítás után, hogy legyünk bizonyságtevők, mert nem tudtam a helyemen maradni. Mert nekem is az jutott eszembe, hogy ha van lehetőségünk, tegyünk bizonyságot, mert óriási teher az, mikor tudjuk, hogy tehettünk volna bizonyságot, és nem tettük. Tehát nehéz kijönni, de még nehezebb azt elviselni, mikor belegondolok abba, hogy ültem a helyemen, és nem szólaltam meg. Mert hogy úgy érzem, hogy bátorítás kell a testvéreknek is, azért nem csak a bajok miatt, hogy éljük át, hanem örömöket is, hogy milyen csodásan segített át bennünket az Úr. És hogy mennyire Pál apostolnak a szavai jut nekem is eszembe, mikor gyerek voltam még, és a nagyapa beszélt a barátjával esténként, és mondta, hogy megszabadult a fogságból, hadifogságban volt. Hazajött és tervezgetett, hogy mi mindent fog csinálni, gépesíti a mezőgazdaságot, traktort vesz, mindent. Gyerek voltam, nem értettem belőle semmit. Azt viszont mondta, hogy megszólalt neki egy ige, hogy elém néked az én kegyelmem. És ennyi volt. Felnőtt lettem, 50 körül, amikor elkezdtem gyülekezetbe járni, és akkor azelőtt is persze, de konkrétabban, és akkor kinyitom a Bibliát, és ott van, hogy elég neked az én kegyelmem, és a Bibliában látok ilyet, amit nagyapa azt mondta, hogy megváltoztatta az életét. És akkor jutott eszembe, hogy pont az az időszak volt, amikor téjezve be kellett lépni, és minden vagyonukat le kellett adni majdnem, hogy nullára. És akkor hetekig nagyapának a nevét harsogta a hangos bemondó, és akkor értettem meg Pál apostolnak ezt a igét, mikor ott van, hogy írja, hogy kár is szemétnek ítéli meg minden. És azt az igét, hogy örömmel leadták, örömmel veszitek, ha elvesznek tőletek a vagyonukat, meg egyebeket. Tehát olyan jó volt megtapasztalni azt, hogy az igén a évek múlása nem halványít. És nem csak abban az esetben szólt, ahogy Pál apostolnak, hogy nem gyógyítlak meg, hanem elég neked így, szolgálj engem ebbe a betegségbe, hanem hogy milyen óriási változásokat tud az embernek az életébe változtatni. És én önmagamra csodálkoztam rá, hogy Uram, környezetünkben annyi ember, becsületes emberek vannak. És én itt vagyok talpig bűnbe, én magamtól bűnösebb embert nem látok. És hogy lehet, hogy engem szólítottál meg? És akkor erre rácsodálkozok egy ilyen polszemre, Uram, te odafigyelsz, és tudod minden léptemet. Óriási öröm ezt megélni. És ahogy szó volt arról, hogy ki az a valaki, hát én megmondom a lelkész úrnak, hogy én vagyok valaki. És én büszkén mondom, hogy én királyi sarj vagyok, és egy herceg kisasszony, és akár tetszik, akár nem, tőlem boldogabb, meg gazdagabb ember nincs. Az én gazdagságom ráadásul olyan, hogy adhatok belőle bárkinek, bárhova megyhetek, ez nem fog elfogyni, és ez örökké megmarad. És úgyhogy vagyok valaki lelkész úr. A másik az, hogy valamikor még Miklós mondta, hogy fáj-e nekünk az, hogy körülöttünk lévő emberek nincsenek hitbe. Hogy fáj-e nekünk annyira, hogy beszéljünk az Úr Jézusról. És ez rám nehezedik időnként, és most unokatestvéremhez megyek el gyakran, és ugye milyen jó ember vagyok, mert meglátogatom, pont ismerős neked is, és rám nehezedett, hogy jó, megyek neki segíteni, beszélgetek, elmondja az ő panaszát, minden, nagyon egyetértek vele, elmondja, hogy mennyire hálás az Úrnak, és akkor mindig úgy megyek hozzá, hogy most az Úr Jézusról fogunk beszélni, meg közelebbről, mert nem, nincs még hitben. És mindig valami beüt, hogy amikor ilyen céllal megyek, akkor olyasmi problémája van, hogy gyorsan meg kell oldani, gyorsan nem jut rá ideje. Úgyhogy az lesz, hogy ilyenkor nem fogok teketóriázni legközelebb, ha megyek, hanem igenis, mert fáj, hogy Isten bebízik, hálát ad, és az Úr Jézus még nem ismeri. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen, és úgy látom, hogy folytatódik a bizonyságtételek sora. Hercegnői bizonyságtétel után egy újabb következik.
Erősvár a mi Istenünk, én nagyon röviden próbálom elmondani, amit ma megértettem. Én azt az igét kaptam a példabeszédek 8.35-ből, mert aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az Úrtól. És én nem nagyon akartam jönni, de Isten mégis úgy rendezte, hogy itt legyen ma a helyem, és nagyon hálás vagyok ezért az alkalomért, hogy újra megtalálhattam az életet, mert valamikor, amikor megszólított az Isten, akkor már jól tudtam, hogy kegyelemből kaphatok csak üdvösséget, hitáltal, nem cselekedetekért. De sajnos én ebbe újra és újra visszaesek, és nem csak, hogy visszaesek, hogy nem ragyog fel nekem Krisztusnak a dicsősége, hanem olyan gőgössé válik a szívem, hogy én mindig vagyok valaki, annyira valaki, hogy még az Istennel is sokszor perbeszállok, hogy hogyan tehető ezt vagy azt, ha meg jót kapok tőle, akkor meg nem merem elhinni. És én azért vagyok nagyon hálás, hogy ma ezt újra felragyogtatta nekem, és hogy azzal a bizonyossággal mehetek el most ismét, hogy megint egy olyan önéletrajzom van, hogy Krisztus maga, és ezzel a felszabadult élettel, hogy mindig a madarakat irigyeltem, de sokszor vagyok az a madár, miután megszabadult a kötelékeitől, újra leszáll, és újra rója ugyanazokat a köröket, mint hogyha meg lennének össze lennének kötözve, és nagyon hálás vagyok Istennek ezért a szolgálatért, amit ma magáról bizonyságot tett, és újra magához vonzott. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen a bizonyságtételeken! Most muszáj lekerekítenünk, mert haladnunk kell tovább a programban, de hogyha van valakinek olyan bizonyságtétel, amit most szeretett volna elmondani, akkor jelezze, és majd az ebéd után próbálunk erre alkalmat keríteni. Most viszont egy imádságra csendesedjünk el, és utána pedig elénekeljük majd az ének további részét, és mehetünk akkor az ebédet elfogyasztani. Imádkozzunk! Köszönjük neked, Urunk, hogy Te jól ismersz bennünket, és köszönjük azt, hogy tudod, hogy mi zajlik le a mi szívünkben, a mi érzelmeinkben, a mi értelmünkben. És köszönjük, Urunk, hogy egymás tapasztalatából is, hitéből is épülhetünk. Köszönjük neked a bizonyságtételeket, a bizonyságtevőket. Így hozzuk eléd, Urunk, az ő életüket, az ő próbáikat, nehézségeiket. Te látod, hogy mennyien vannak testvérek, akik gyászban vannak. Köszönjük, Urunk, hogy Te vagy a vigasztaló. Köszönjük, Urunk, hogy benned találhatunk békességet is. És köszönjük, hogy Te ezt kínálod, hogy Te itt vagy, hogy elérhető vagy. Köszönjük, hogy Téged hívhatunk segítségül. Köszönjük, Urunk, hogy Te cselekszel a mi életünkben, és ez is egy olyan óriási dolog, hogyha ismerhetünk Téged, akkor tényleg királyi gyermekek lehetünk. Köszönjük, Urunk, hogy így szólíthatunk meg Téged, és köszönjük az igei tápanyagot, táplálékot, amit adsz nekünk, adtál nekünk ezen a napon, és még tartogat számunkra, és köszönjük, hogy testi táplálékot is nyújtasz nekünk. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a közösségünket, és kérünk, hogy hallgass meg minket, amikor most együtt imádkozunk. Jövel Jézus, légy vendégünk! áld meg, amit adtál, kérünk. Amen. Hát testvérek, akkor elénekeljük az ének további részét. Hanyadik versszaknál járunk?
Második.
Akkor a második versszaktól végénekeljük ezt az éneket, és aztán lehet sorban állni a disznó nyárson sültért, és utána pedig a fagylaltért.